van ez a fogalom, hogy recesszió, ez a reneszánsz és a szecessziónak a közös gyermeke. Na jó, nem. Nem, de lehetne akár, viszont sajnos semmi köze ezekhez a fogalmakhoz, ugyanakkor a válsághoz sokkal inkább, és ha már ez a szó olyan gyakran kerül elő a magyar nyelv használat során, például én egy ideig arra gondoltam, hogy akár a hónapok neveit is helyettesíthetné, lehetne január, február, recesszió, április, május, recesszionális, vagy nem tudom, tehát ilyen módon jelképezi a mindennapjainkat. Ugye arról lesz a mai adásban szó, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy recesszió, kell-e félni tőle, kell-e bármire következtetni belőle, mire érdemes és mire kevésbé. Kezdünk.
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél podcast. Kovács Máté, Horváth Attila és Magyar Zoltán in the house. Mit jelent az, hogy recesszió?
Üdvözlöm a hallgatókat, üdvözöllek benneteket. A recesszió az igazából azt jelenti, hogy két egymást követő negyed évben csökken a bruttó hazai termék, azaz a GDP egy adott országban.
Ez most nálunk így van?
Ez nálunk így van, 3/4 éve. Ez most jött ki, ez az adat, az ugye új első negyedéves adat, tehát 3/4 éve csökken, így van.
Akkor most recesszió van.
Technikai recesszió, így van.
Azért technikai, mert hát adatokkal van alátámasztva, és nem érzem, vagy érzem, és még adatok is van, hogy miért? Na jó, mindegy, nem muszáj ebbe még elmélyednünk, de hogy mit kell kezdenünk ezzel a jelenséggel, hogyha recesszió van, vagy hogyha nincs, jó ez nekünk, rossz-e?
Azt szerintem mindenki érzi, hogy nem túl jó a mindennapokban. A mindennapi életre azért erős hatásai vannak, az országnak egy jelentős részének rosszabbul megy a sora, hogy így fogalmazzak, mert hogy ugye ez a recessziónak a része az az, hogy ugye elszállt az infláció, kevesebbet keresnek az emberek, igazából ez az egész gazdasági viszontagságot foglalja magában, ugye bár ennek van egy ilyen szigorú definíciója, de amit ebből a mindennapokban érzünk, az inkább az, hogy az életszínvonalnak, egy életszínvonal romlás. Ami recessziótól függetlenül is előfordulhatna, de recesszió körül ez meg egy általános, sőt, mondhatni kötelező érvényű dolog, hogy bekövetkezik.
Okay. Mi elsősorban ugye befektetői vonalon szoktunk gondolkodni, hogyha...
Maradjunk ennél, igen.
Akkor arról beszéljünk, hogy ha egyetértetek, hogy mondjuk befektetői szemmel nekünk a recesszióval szemben hogy kell viselkednünk.
Két dolog biztos a recesszióval kapcsolatban. Az egyik az, hogy biztosan be fog következni, most a másik meg az, hogy egyszer biztosan vége lesz. És hát befektetőként is azért érdemes ehhez így hozzáállni, hogy ugye már benne vagyunk, ez nyilván ezelő elugrani nem lehet, vagy ez mondjuk Magyarország elsősorban, igen. Nyilván Magyarországon is a forintnak a vergődése azért ezzel összhangban van, de hogy ugye, hogyha a világ más részein, elsősorban Amerikában, és azzal együtt majd így globálisan beköszönt egy recesszió, ami egy ideig úgy tűnt, hogy biztos, 2022-ben úgy tűnt, hogy ez tuti összejön, aztán 2022-23 elején, akkor már inkább azt mondták, hogy na, recesszió akkor elmarad, most pedig úgy néz ki, hogy Máté, mondasz egy pár dolgot, hogy mik így a vélemények az elemzők részéről?
Hát erősek a recessziós félelmek, ezt nagyon sok tény is alátámasztja, erről is beszélünk. Az elemzői vélemények 65%-a, ezt Bence Balázs videójából találtuk meg, illetve a Bloomberg között ezt a forrást, hogy 65% az elemzőknek azt várja a világon, hogy Amerikában recesszió lesz az év második felében. Tehát ez egy azért elég fontos és elég jelentőségteljes adat, erről majd ábrát is beszúrunk, illetve az MNB-nek az elemzését tudnám még felhozni. Ők a 2023-ban a fejlett országokban várnak gazdasági visszaesést, a feltörekvő országokban pedig hasonló ütemű növekedést, mint a tavalyi. És ugye Magyarország is fejlődő ország, tehát Magyarországon is növekedést várnak. Ezzel szemben hazai bankszakemberek a magyar gazdasággal kapcsolatban már nem ilyen pozitív kilátásúak, de erről is majd később beszéljünk. Még ami a nemzetközi, főként amerikai gazdaságot nézi, hogy a Fidelity-nek a közép-európai vezetője 90%-os valószínűséggel látja azt, hogy év második felében Amerika recesszióba kerülhet. Mm-hmm. Tehát két negyed évben is gazdasági csökkenés van GDP részben, GDP arányosan.
Na ez nekünk milyen befektetőként, hogy mondjuk ezt jósolják, hogy az Egyesült Államokban például recesszió várható?
Egyrésztről, amit azért már lehet látni, hogy leárazódtak, tehát egy rengeteg befektetésnek, elsősorban a részvénypiacnak, de igazából ez most mindent érintett, de a részvénypiacot szoktuk úgy fő irányadóként így említeni, hogy ott ugye lentebb ereszkedtek az árak, bár most felerősödtek a félelmek, de ennek ellenére mégis emelkedtek a részvény árfolyamok. Ebből egyébként kijön egy nagyon érdekes következtetés, hogyha visszanézzük így az elmúlt évtizedeket Amerikában, hogy minden olyan alkalommal, amikor történt recesszió, a recessziónak az eleje, vége, ezeket mennyire tudjuk összefüggésbe hozni a tőzsdei áremelkedésekkel? Mennyire tudjuk egyáltalán a recessziót, a GDP-nek változását, ilyen formában a változását, azt egy tőzsdei áremelkedésként vagy árcsökkenésként használni? És az a helyzet, hogy amikor visszanéztük ezeket a több évtizedre vonatkozóan, akkor nem lehetett ezek között levonni egyértelmű mintákat, mert volt, hogy már a recesszió előtt elkezdett emelkedni, még mielőtt bejelentették volna, hogy hivatalosan a recesszió, már azelőtt elkezdett emelkedni. Volt, hogy már bejelentették, hogy már vége a recessziónak, és még mindig nem kezdett el emelkedni. Volt olyan, hogy pont akkor kezdett el emelkedni, amikor bejelentették, hogy most már vége a recessziónak. Úgyhogy tényleg ember legyen a talpán, aki ebből bármiféle mintát le tud vonni a jövőre nézve. Talán egyetlen egy dolgot lehet, hogy a recesszió az önmagában nem előrejelző a tőzsdei áremelkedésekre. És ezt szerintem nagyon fontos látni, hogy hiába, hogy jönnek ezek a hírek, most a recesszió, nem recesszió, ebből igazából nem leszünk okosabbak azon a téren, hogy az árfolyamok emelkedni fognak. Legalábbis rövid távon nem leszünk előrébb ezekkel.
Most már ráadásul nem csak az van, hogy a jövő kiszámíthatatlan a természeténél fogva, hanem a múlt is. Hiába nézzük meg a múltbéli eredményeket, teljesen tanástalanok vagyunk, hogy mi lehet utána.
Pedig azt gondoltuk, hogy ami már megtörténik, az a biztos, de akkor az se biztos. Igen, mondj csak.
Nem, én nagyon szívesen hallgatlak titeket, most már megértettem akkor azt, hogy a recesszió nincsen feltétlen összefüggésben a gazdasági fellendülésekkel, vagy visszaesésekkel, vagy hát ha összefüggésben is van, nem lehet megmondani, hogy a milyen módon találkozik a kettő szakasz egymással.
Igen, de ez főleg rövid távon van így, mert hogy azért a nagy kép az, hogyha most itt kizumolunk, és ránézünk így a nagy árfolyamokra, meg így a GDP változásokra, akkor azt látjuk, hogy azért így nagyjából egy időpontokban történnek mondjuk a recesszió és a tőzsdei árfolyamesések, és aztán majd ezután megindul egy emelkedés. Az már nem feltétlenül ugyanabban az időpontban, amikor ez így visszajön, de hogy azért azt lehet látni, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy valaki mondjuk egy hosszabb távra bevásároljon, mert hogy ilyenkor nagyon jók az árak, és aztán majd egyszer ebből ő profitálni tud. Azért annyit le lehet vonni, hogy a recesszió az egy lehetőséget ad arra, hogy olcsóbban vásároljunk, úgy általában a részvénypiacon, vagy úgy bárhol, bármiből, és aztán azt is tudjuk, hogy ennek egyszer előbb-utóbb vége lesz, és hogy ezzel együtt előbb-utóbb megindul majd egy emelkedés. Már nem tudjuk így évre, vagy napra, vagy hónapra pontosan összerakni, hogy ez mikor fog megtörténni, de azért, aki hosszú távon gondolkodik, meg egyébként is mondjuk realista ugye befektetésekkel kapcsolatban, nem is igyekszik arra, hogy ennyire precíz előrejelzéseket tegyen, hanem abból indul ki, hogy oké, most az összkép az, hogy kedvező az árazás, egy olyan környezetben vagyunk, amikor inkább vásárolni érdemes, mert majd ezután nem tudom megmondani, hogy pontosan mikor, negyed év múlva, egy év múlva, hat év múlva, de jön egy ilyen, olyan időszak, amikor már túl leszünk ezen az ijesztő, meg ilyen rossz hírekkel teli környezeten, és akkor meg mindennek már magasabban lesz az ára. Igazából szerintem egy hosszú távú befektetőnek elsősorban ezt az összefüggést érdemes látnia, és ennél talán mélyebbre nem is feltétlenül érdemes merészkednie.
Ennél mélyebben már csak a tök bizonytalan elemzések meg jóslatjaiban.
Valamennyire azért persze érdemes így a félszemünket rajta tartani a gazdaságnak a változásán, de ez talán inkább arra vonatkozik, hogy ne lepjenek meg minket mondjuk így a rosszabb hírek, mert egyébként egy recesszióban ott nyilván egymást hegyén hátán jönnek majd a rosszabb vállalati jelentések, a rosszabb gazdasági adatok, nyilván erre valamilyen formán reagál a piac, hiszen ahogyan mi is el tudjuk olvasni ezeket a híreket, ugye a világ más pontjain is a befektetők ezeket látják, ezek rövid távon alakíthatnak ki egy ilyen hangulat kapcsán történő eladásokat.
És akkor te alapvetően félsz a recessziótól, vagy lehetőségnek tartod?
Alapvetően a vásárlás szempontjából lehetőségként, ami szerintem tényleg fontos, és egy reális félelem, az nem is maga a recesszió, hanem az, hogy mi fog a recesszió után következni, hogy milyen milyen tempójú növekedésre lehet, meg milyen tempójú kilábalásra, az az egyik, azok általában nem szoktak azért olyan sokáig tartani, de az, hogy ezután milyen növekedés jöhet. Mert azt szerintem egy befektető számára is sokkal ijesztőbb, hogy oké, vége a recessziónak fél év, egy év után, és utána mondjuk jön egy ilyen évi 1-2%-os növekedés, hát azért az nem jó, tehát az egyszerűen annyira sovány, hogy lehet azt a piacot érdemes így elhagyni. Helyette szerintem arra érdemes figyelni, hogy ahol tényleg mondjuk egy a recesszió után arra számítunk, hogy mondjuk egy derekasabb növekedés következhet, ott az mondjuk befektetési szempontból is egy továbbra is egy attraktív megoldás lehet.
Uh-huh. És vannak ilyen piacok. Egyébként a recessziónak végül is a működése az sokszor önbeteljesítő folyamat, tehát válság van, pessimizmus alakodik el, és ilyenkor a vállalatok is leállítják a fejlesztéseket, beruházásokat, elbocsátásokat csinálnak, miközben nem is biztos, hogy szükséges lenne, és akkor, hogy például milyen hatások vannak, hogy egy recesszió kialakul-e vagy sem, ugye főként Amerikára nézve, ugye akárcsak deglobalizáció, ez egy szép szó, tehát ugye azt jelenti, hogy a mostani globalizált világ, hogy mindenki kereskedik mindenkivel, ez ugye kicsit vissza fog szorulni. A dollárnak a világban betöltött vezető szerepének a csökkenése, ami azért hosszú távon benne van a pakliban, Kína előretörésével, akkor amerikai adósságnak a túlzott mértéke, meg az adósságplafonnak most a vitái, hogy ugye van az adósságplafonnal kapcsolatos vita, de egyébként ez egy politikai vita, valószínűleg megoldják. Láttam is arra elemzést, hogy 79 alkalommal már megemelték ezt az adósságplafont.
83 is talán.
Igen, úgyhogy véletlenül nem ettől lesz válság Amerikában meg a világban, akkor itt van az éghajlatváltozás és az abból adódó éhínség, migráció, stb. Háborúk akár, mert végül is az éghajlatváltozási konfliktus is kialakíthat. Ezek is mind a válságok, vagy hát a recesszióba döntésnek a tényezői lehetnek. Akkor ha Amerikát emeljük ki, akkor ott kifejezetten most az amerikai kereskedelmi ingatlanokkal van egy kis gond, ugye, hogy drágák a hitelek, nincs kihasználva a kereskedelmi ingatlan, nincs bérlő, kevesebb a bevétel, drágább az új hitelfelvétel, a bankok nem hiteleznek szívesen annyira, hiszen magas a kamat, meg hát a cégek is ugye kevésbé tudják visszafizetni a hiteleket, úgyhogy ezek mind e felé adják egyébként a lehetőséget, de ahogy Attila is mondja, ezek nem örökké tartanak, ezeket érdemes inkább kihasználni és meglovagolni.
Mm-hmm. Oké, volt már a nemzetközi részről szó, lesz-e szó a belföldről, mert mondtad, hogy átkanyarodunk oda?
Igen, igen. Ugye a hazai gazdasági teljesítményről beszéltünk, hogy 3/4 éve csökken. Ez ugye, ha jól tudom, Európában hát nem egyedülálló, de a másodikok vagyunk alulról. Megint csak egy ilyen szép dobogós hely. Litvánia először csak meg minket év per év alapon, csak, tehát hogy nálunk van a legmagasabb gazdasági visszaesés.
Te valami kormányszóvivő lehetsz, azt mondtad, hogy második vagyunk alulról.
Igen.
Tehát ez nem az, hogy utolsó előttiek, másodikok alulról. Ez nagyon jó, tetszik. Igen.
Tehát éves szinten második a legrosszabb növekedés, és Magyarország azon kevés országok között van ezen a kontinensen, akik sajnos recesszióban vannak, és a leghosszabb ideje is itt tart sajnos a recesszió Magyarországon. Úgyhogy ez egy tény. Most az, hogy milyen hatásai vannak a recessziónak, a magyar gazdaság gyengülésének, azt hagyjuk.
Talán ebből egy dolgot kiemelnék, hogy emiatt a magyar befektetők szerintem sokkal borúsabban láthatják a világot, mint egyébként az a igaz. Világon így máshol. Szóval, amikor arra gondolunk, hogy próbálunk így ránézni a világra, akkor azért azt ne felejtsük el, hogy Magyarországon, a környezetünkben, a magyar hírekben, meg lehet, hogy azok között az emberek között is, akik között élünk, sokkal pessimistább a hangulat, mint úgy általában a világnak a másik más részein. És emiatt a mi megítélésünk az nem feltétlenül lesz azonos azzal, mint azoknak a megítélés, akik tényleg érdemi hatást tudnak gyakorolni a befektetési világ működésére.
Uh-huh. Igen. És még egy utolsó adat, hogy a elemzők, ha már az amerikai piac elemzését is megnéztük, akkor a magyart is, ugye a portfólió időnként megkérdezi a hazai bankszektor vezetőit, vagy bankok vezetőit, elemzőit, hogy mit gondolnak a gazdaság növekedésről, és 2023 éves átlagban az a konszenzus, így az átlag, hogy 0,5%-os növekedést várnak, tehát nagyon minimális, de növekedést. Egyébként a kormány az 1,5%-ot vár, azért nyilván a piaci szakértők egy kicsit ennél pessimistábbak.
Hát ugyanez, csak negatív előjellel.
Igen. De egyébként a GKI, ugye az pedig pont a csökkenést vár, 0,5%-ot. Tehát azért itt is van ellenvélemény ide-oda, pro-kontra.
Oké. Van még egy gondolatkísérletem. Képzeljük el, hogy nem létezik ez a szó, hogy recesszió. A hozzákapcsolódó egyetlen negatív élmény sincs, ami megjelenik, hiszen nincs a fogalom. Akkor befektetőként mit tapasztalok?
Hát, hogyha ránézek a befektetésemnek a árfolyamára, vagy a számla egyenlegére, akkor pirosat. Ha az árfolyamokra, akkor völgyet.
Ez kirengést, egy völgyet, igen. A völgy az szép, mert az pozitív. Egy szép völgy, igen. Igen. Oda, azt mondom, mindenki elmenne, nem? Lesétálna, fölsétálna.
Virágokkal, tehát igen. Szép völgy. Igen, oké, tehát a meglévő befektetésemnél egy visszaesést látok.
Meg egy árcsökkenést, egy jó vételi pontot.
Hát, hogyha, ha meg a jövőre nézek, akkor tudod így a völgyből, amikor felnézek a hegycsúcsra.
Na, felkelt ilyesmi.
Ez jó is, hogy hozzáteszed ezeket az időjárási elemeket, mert így tényleg jobb, nem? Így gondolni az egészre.
Igen. Ugye fel is van ideje, hogy ciklikus a gazdaság is. Tehát, hogy az is, az időjárás is ciklikus a gazdaság is, egyszer fenn, egyszer lent.
Esik napos idő. Esik napos idő, ugye?
Igen.
Na, hát ez jó. Akkor meg vagyunk?
Meg.
Meg.
Így kell hozzáállni a recesszióhoz. Köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra, viszonthallásra.
A viszontlátásra, viszonthallásra.
A viszontlátásra, viszonthallásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.
Hát figyelj, tök jó. Voltak adatok, meg voltak elvi vélemények, amiket ugye Attila mondtál.